19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig lehet igényelni a vidéki otthonfelújítási program keretéből vissza nem térítendő állami támogatást. Továbbra is versenyképesek a hazai üzemanyagárak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Építkeznek a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig igényelhető a vidéki otthonfelújítási program keretéből vissza nem térítendő állami támogatás. Közleményük szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. A támogatás a költségek legfeljebb felét fedezheti. Igénybe venni a január 1-e utáni számlák és vállalkozási szerződésekre lehet a lakáson végzett felújítások befejezését és az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül. Több mint 40 milliárd forint áll rendelkezésre a 2025-ös költségvetésben a Magyar Falu program folytatására, mondta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta, a falusi csok finanszírozására ennél is nagyobb összeg van, és további jó hír, hogy az 5000-nél kevesebb lakosú települések családjai a vidéki otthonfelújítási programban is nyújthatnak be igényeket. Azt is közölte, hogy összességében 100 milliárd forintos nagyságrendű összeg szolgálja a vidéki települések érdekét a költségvetésben. Továbbra is versenyképesek a hazai üzemanyagárak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a hazai üzemanyagárak decemberben kedvezően alakultak a szomszédos országokban tapasztalható átlagárakhoz viszonyítva. A dízel üzemanyag havi átlagára Magyarországon 633 forint volt, amely 3 forinttal 0,5%-kal volt alacsonyabb, mint a szomszédos országok 636 forintos átlagértéke. A 95-ös oktánszámú benzin átlagára 617 forint volt, ami megegyezett a környező országokban mért átlaggal. Az adatok alapján a szomszédos országok közül Ausztriában, Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában is magasabb volt a benzin átlagára, mint Magyarországon. Teljesen megújul a MÁV csoport weboldala, új külsővel és funkciókkal várják az utasokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán közölte, hogy az új platform gyorsabb ügyintézést és átláthatóbb tájékoztatást biztosít az utasoknak, akik innentől egy helyen érhetik el az összes releváns közlekedési információt. Az új weboldalon számos olyan új funkciót is kínálnak az utasoknak, amelyek segítségével gyorsabban és egyszerűbben több mindent intézhetnek el és tudhatnak meg, mint korábban. Így a MÁVinform 2025-től nem csak a vasúti közlekedésre vonatkozó infókat tartalmazza, hanem a helyközi buszok, a hév és a helyi buszjáratok rendkívüli és tervezett változásait is. Az online jegyvásárlásért felelős jegy.máv.hu oldal ezúttal nem változott, a szükséges módosításokat már augusztusban végrehajtották. Építkeznek a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen. A szőlészborász képzésnek otthont adó korábbi könyvtárként használt épület belső átalakítására és felújítására írtak ki közbeszerzési eljárást, írja a magyarépítők.hu. A hirdetményből kiderült, a projekt része még a tornaterem tetejének és homlokzatának generál kivitelezési munkálatainak elvégzése. Sárospatak a hazai oktatás egyik kiemelkedő helyszíne a 16. század óta. A helyi református kollégiumot 1531-ben hívták életre, és olyan korszakos pedagógus egyéniségek oktattak a falai között, mint például Comenius. Most az egyetem épületének újabb részei modernizálódhatnak. A kivitelezési munkálatokra január 31-ig várják az ajánlatokat, melyek között szerepel a külső nyílászárók cseréje, hőszivattyú beépítése a korszerű gépészeti rendszer kialakításával, vagy a padlásfödém hőszigetelése. Még a karácsonyi ünnepkör részeként, de már az új év pozitív kezdéseként ajándékokkal, játékokkal, fejlesztőeszközökkel lepték meg a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ lakóit. Ez volt az 5. alkalom, hogy a Health Hipervent egészségügyi szolgáltató Kft. Cégek és civilek összefogásával adományt vitt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház gyermekegészségügyi központjának kis betegeihez. Büdi László főigazgató háláját fejezte ki az ajándékokért. Elmondta, rengeteg felajánlás érkezik hozzájuk az ünnepi időszakban. Szabó Péter ötletgazda, főszervező, az egészségügyi szolgáltató Kft. Ügyvezetője köszönetét fejezte ki a partnerek aktivitásának. A vasárnapi miskolci régiség vásáron az adventi villamost is kiállítják. A megszokott módon a január 5-i régiség vásár miatt 7 és 15 óra között villamospótló autóbuszok közlekednek a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között Miskolcon. A szervezők az adventi villamos jelenlétével kedveskednek a piacozóknak. Az adventi villamost Csipke Rózsika kastélya ihlette, több száz elem díszíti. A csaknem 200 méter fenyőgirland és fénycső mellett rengeteg fényfüggöny és tündérfény kapott helyet a jármű külsején és belsején. Az MVK munkatársai több mint egy hónapig dolgoztak rajta. A különleges szerelvényt ezúttal bárki díjmentesen megtekintheti vasárnap délután 3 óráig Miskolc belvárosában. Társat kapott a hóbagolya Miskolc járatkertben. Az idei kelésű fiatal tojó Csehországból érkezett Miskolcra. Ezek a madarak az északi sarkkör tundráin élnek. Bár elsősorban a hideg klímához alkalmazkodtak, de időnként délebre is megfigyelhetők. A legtöbb bagolyjal ellentétben a hóbagoly nem csak éjjel, hanem nappal is aktív. Nemrégiben egy ilyen állat tojója érkezett Miskolcra. Veres Tamás, a Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetője, a Miskolc TV-nek elmondta, hogy több mint 10 éve már 2011 óta tartanak hóbaglyokat. Az elmúlt években egy himmel találkozhattak a látogatók, neki akartak párt találni. Így vették fel a kapcsolatot az egyik csehországi állatkerttel, ahol volt is egy fiatal tojó, mely most a Miskolci Állatkertben ismerkedik párjával. Nagy téli madárles címmel ismét lakossági madárszámlálási akcióba kapcsolódhatnak be az érdeklődők a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel. A madáretetők madarainak számlálására hívják az érdeklődőket 2025. február 28-áig. Orbán Zoltánt, az egyesület szóvivőjét hallják.
Ez már a harmadik alkalom. Először 2022-23 terén volt ilyen számolás. Ennek a citizen science jellegű felmérésnek az a célja, hogy az ország teljes területéről minél több résztvevő bekapcsolódásával gyűjthessünk folyamatosan évről évre adatokat a madáretetők forgalmáról. Ennek az egyik legfontosabb célja az, hogy monitorozni tudjuk hosszú távon a klímaváltozás vélhető hatásait. Ez egy hosszú számolási akció, december 28 és február 28 között tart. Azt kérjük a résztvevőktől, hogy egy olyan helyet válasszanak, ilyen szempontból nyilván az otthoni etető, hogy mindig ott végezzék a megfigyelést, lehetőleg délelőtt, lehetőleg a hétnek ugyanazon a napján, hetente ismételve, 30 percen keresztül kell megfigyelni a madarakat, és annak érdekében, hogy segítsük az érdeklődőket, nagyon jó internetes, online, illetve okostelefonos hátteret dolgoztunk ki. A Madártani Egyesületnek van egy Turdus nevű applikációja, hogyha ezt letöltjük, ugye az Androidos és iOS-es rendszereken egyaránt fut, itt ez alatt több adatgyűjtési felület alkalmazás található. Rákattintunk a természetlesen ikonra, meg fog nyílni. Az első, amiről most beszélünk, a nagy téli madárles. Ki kell tölteni néhány ilyen választásos felületet, és akkor utána az új megfigyelés rögzítése gombot megnyomva elindul a rendszer. Márciusban már természetesen hírt és információt is fogunk adni az érdeklődőknek, a lakosságnak.
Rekordmennyiségű, hosszú hétvége lesz az idén. A portfólió még tavaly gyűjtötte össze a 2025-ös év hosszú hétvégéit, melyek közül az első a húsvéti hétvége lesz április 18-a és 21-e között, nagypéntektől húsvét hétfőig. A második nem sokkal utána a munka ünnepén lesz esedékes, május 1-e és 4-e között csütörtöktől vasárnapig. A harmadik pünköstkor lesz június 7-e, szombat és 9-e hétfő között. A negyedik az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján lesz esedékes, amely október 23-a és 26-a közé esik. Az októberi hosszú hétvége ennyiben a májusihoz lesz hasonló, szintén egy csütörtök és vasárnap közötti szakaszra kapunk egy lélegzetvételt az évvégi hajrá előtt. Az ötödik pedig az év utolsó ünnepkörére esik, december 24-e szerda és 28-a vasárnap között. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Távol kerültem, jelenlétettel, nem volt remény, hogy elérjelek. Kicsibe esve kerestem arcot, segítségül hívtam neved. Szerelmed áttört a sötétségen, megérintetted lelkemet. Ott a kereszten meghaltál értem, minden elvégeztetett. Felfoghatatlan, szerelmes Isten, kiérthetné szándékait, dicsőségéről lemondott értem, magára véve bűneit. Meg lett bocsájtva az összes vétkem, saját fiának hív engem. Csodás megvált, mit is mondhatnék, benned van reménységed. Halleluja, dicsérem az egyetlent, halleluja, mindenért, mit értem tett, semmi nem tart fogva már, elszakítva minden lánc, Jézusban van a győzelem. Összetört teste a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál felett. Eljött az a reggel, összetört teste a sír mélyéből kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál felett.
Ha minden lánc Jézusban van, hogy
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, Egeresi Gábor vagyok, az olasztiszkai református gyülekezet lelkipásztora. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, az első fejezetből, az 57. verstől a 66. versig terjedő igeszakaszt. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: nem, hanem János legyen a neve. De ezt mondták neki: senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni. Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá: János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak. És azonnal megnyílt Zakariás szája. Megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Valamennyi szomszédját félelem szállta meg, és Júda egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Kedves testvéreim, mi reformátusok csak két Krisztus által rendelt szentséget ismerünk el a Biblia alapján. Az egyikkel, nevezetesen az úrvacsorával életünk során optimális esetben akár több száz alkalommal is élhetünk. Hogy élünk-e, az persze egy másik kérdés. A másik azonban a keresztelés csak egyszer történik meg. Gyakrabban a testi születésünk után, nem sokkal, szüleink döntése alapján. Ritkábban, de Istennek legalább ennyire kedves módon, a lelki újjászületésünk után, saját döntésünk alapján. Most következhetne egy úgynevezett becsapós kérdés hittanosoknak, vagy akár kezdő teológusoknak: hogyan keresztelték meg keresztelő Jánost, gyermekként vagy felnőttként? Erre a kérdésre is választ adhatna a mai történetünk, ha ez fontos lenne, de nem az. János sokakat keresztelt a Jordán vizében, megkeresztelte magát, az Úr Jézus Krisztust is, de őt nem keresztelte meg senki olyan módon, ahogyan ő keresztelte maga megtérőket, legalábbis az evangéliumok erről nem szólnak. Ő vízzel keresztelt, de őt magát a Szentlélek jegyezte el, hiszen már a fogantatása is isteni beavatkozás volt, csoda eredménye. A mai történetünk pedig nem keresztelésről szól, hanem körülmetélésről, amit a zsidó kisfiúkon a születésük utáni 8. napon végeztek el. A lányok névadása bármikor megtörténhetett, a születésük utáni 30 napon belül egy egyszerűbb szertartással. Rendes körülmények között is nagy öröm volt egy gyermek születése Izrael földjén. Isten áldásai között is a legnagyobb áldásnak és örömnek a gyermek áldást tartották, ahogyan azt mi is gondoljuk. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyamék gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Olvassuk a 127. Zsoltárban. Természetesen a lányoknak is örültek, de ha az elsőszülött fiú lett, az öröm nagyobb volt. Korabeli leírások szerint az volt a szokás, hogy a születés közeletének hírére összegyűltek a rokonok, barátok, szomszédok, valamint a helyi zenészek is. Ha fiú született, rögtön megkezdődött a zenés mulatság, de ha lány, akkor a zenészek szép csendben hazamentek. Itt most volt nagy öröm. Először is azért, mert az idős, egykor meddő asszony Erzsébet áldott állapotba került. Egyértelmű, nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy ez az isteni beavatkozás csodája. ráadásul fiút szült. Elérkezik a pillanat, a 8. nap, amikor körülkelőt metélni és nevet kell adni. Ez a szülők kiváltsága. A Szentírásban minden névadás jelentőséggel bír. Kifejezheti a szülők háláját az adott név, vagy egy kívánságát is. De lehet csupán tisztelgés a még élő vagy már elhunyt rokonok iránt az ő nevük továbbadásával. Vannak azonban különleges helyzetek, amikor Isten ad nevet valakinek. Ádám és Éva esetében ez nem is lehetett volna másképpen. Néha Isten új nevet ad, így lett Ábrámból Ábrahám, vagy Jákobból Izrael. Az isteni névadás mindig valamilyen céllal történik, és általa az adott személyt Isten beemeli az üdv történet fő sodrába. Zakariás és Erzsébet gyermekénél is erről van szó. Ezt még viszont nem tudják azok, akik ott vannak, akik ünnepelnek. Számukra egyértelmű volt, hogy egy ekkora csoda azért történhetett meg, mert Isten valamiért nagyra tartja Zakariást. Ennek a névnek tehát fenn kell maradnia. Legyen tehát a gyermek neve Zakariás. Megkérdezik Erzsébetet, aki meglepi őket. Nem, hanem János legyen a neve. A gyermeknek már van neve, amit Isten adott neki, de ez idáig titok volt. A János név a Jóhanán rövidült formája is azt jelenti, Isten kegyelmes. Többről van itt szó, mintsem, hogy egy öreg pap neve ne halljon ki az ő halálával. Isten csodálatos terve bontakozik ki. Már nem az eredet, már nem a származás, már nem a vér köteléke a fontos, mint az Ószövetségben. Alakul már az új szövetség, ami nem a régi alapokon nyugszik, mert azok az alapok recsegnek, ropognak. Nem Isten miatt, aki abban a régi szövetségben is mindig hűséges volt választott népéhez, hanem az ember miatt, aki nem tudott felemelkedni ehhez a hűséghez, újra és újra elbukott. A formálódó újfajta szövetség alapja ezért nem a csetlőbotló ember, hanem az Isten és az ő kegyelme, ami kiterjed mindenkire, minden emberre. Ezt a titkot hordozza János neve. Ez a titok fokozatosan kerül napvilágra. Az első lépés a titok feloldása felé a névadás napja, János legyen a neve. Az ott lévő emberek meglepődnek, nem értik. Miért éppen János legyen a neve? Hogyan is értenék, hiszen talán még Zakariás és Erzsébet sem értik, de kijelentést kaptak, és annak engedelmeskednek. Érdekes kérdés, hogy Erzsébet honnan tudott erről. Zakariásnak maga Gábriel arkangyal jelentette ki. Még néma volt, tehát nem mondhatta ezt el senkinek. Lehet, hogy Erzsébet is angyala kijelentést kapott, sokan így vélekednek. Az is lehet, hogy Zakariás valahogyan írásban közölte mindezt feleségével. János lesz a neve. A végső szót Zakariás mondaná ki, ha tudna beszélni. De nem tud még, ezért táblára írja János a neve. Ekkor válik János neve valósággá, amikor is először az édesapja számára hoz isteni kegyelmet. Büntetése véget ér, némasságának vége lesz, újra beszélhet. Az emberek, akik mindezt látják, vagy csak hallják majd a vidéken, nem értik, de azt érzik, hogy valami csoda ez. A gyermek Isten kiválasztotja, ez bizonyos. De vajon mire választotta ki az Isten? Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Mi már tudjuk, az útkészítő, a megváltó útját készítette elő. Isten kegyelmét azzal a rendkívül hálátlan feladattal hozta közelebb a kortársaihoz, hogy szembesítette őket bűneikkel, és bűnbánatra szólította fel őket. Isten kegyelmes azokhoz, akik megbánják bűneiket. Azokhoz, akik a bűnbánat jeleként megszaggatták a ruhájukat, és hamut szórtak a fejükre. Azokhoz, akik megkeresztelkedtek a Jordán vizében. Azokhoz is, akik most karácsonykor is bűnvallást tettek, őszinte szívvel, talán negyedszer, ötödször életükben, talán több századik alkalommal már, de éltek az úri szent vacsorával. Isten kegyelmes hozzánk. Amen. Imádkozzunk. Felséges Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy elküldted szent fiadat, aki magára vette bűneink szörnyű büntetését. Köszönjük, hogy mindent úgy intéztél, hogy ő eljöhessen ebbe a mi bűnös emberi világunkba. Köszönjük, hogy elküldted a te angyalaidat, hogy előkészítsék a csodákat, amelyek kísérték az útkészítő és a megváltó születését. Köszönjük, hogy új szövetséget készítettél el, és hogy ennek mi is a részesei lehetünk. Szent lelked által vezess minket is el bűneink megbánásához és kegyelmed elfogadásához, ami Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott, nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Bácsi Sándor, újévi tűnődés. A jelen. Perc a múlt s jövő határán, rovásnyi jel életünk vonalán. A múlt tanulság. Elfutó időnket hogy pazaroltuk. Áldást mégis osztotta hozzánk is lehajló kegyelem. A jövő. Nyílt tér. Nagyszerű kihívás. Annyit érsz, amit másokért teszel. Annyira jutsz, amennyit a hited bír szárnyalni, amennyi erőt veszel a küzdelemhez az örök forrásból. Vagy talán, ahogy a bölcs prédikátor rezignáltan elünkbe adta rég, ha számba vesszük gyorsan tűnő létünk, jó rész törődés, az öröm kevés. Olyan semmiség volt, amit tehettünk. Kezünk nyomát majd őrzik a kövek még egy ideig. Talán a szívek is. Szívünk melegét, kezünk simítását, egy jól megformált és igaz szavunk, s önzetlen tettünk e kalmár világban. A jövő is múltá lesz nem sokára, és újra megmérjük megtett utunk. földre hajliktán éltünk ívelése. Vagy a jövendő reményére nézve híven tesszük, mit ránk bízott, Urunk.
Édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán. Első rész. A sárkány család kialudt tűzhányó kráterében lakott. A családfő, ha éppen munkaideje volt, félelmetes fekete füst fellegeket eregetett, külön kívánságra lángnyelvekkel együtt. A turisták az egyik szemközti hegycsúcsról bámulták sárkánypapa füstjét, és egymást bögdösve kiabáltak. Na hát, szakasztott olyan, mint a nagymamám teáskannája. Mikor aztán hazaértek, széltében hosszában híresztelték, milyen hátborzongatóan veszedelmes kirándulásban volt részük. Így mindenkor biztosítva volt a következő turista csoport befizetése a Vulcan Tours utazási iroda romantikus társasútjára. Egyszer s mind a két sárkány szerény megélhetése is a füstölgését kapott jutalékból. Nem éppen dicsőséges mesterség, ismerjük el, de megbízhatóan jövedelmez és igazán kockázatmentes. Különben is, ezt az állást is illik megbecsülni, mióta olyannyira megfogyatkoztak az elrabolható királylányok és aranykincsek. Egy szóval, mindenük megvolt, ami egy igyekvő sárkánypárnak lehetett, hogy boldogan éljenek, amit csak meg nem halnak. Azaz, mégsem volt meg mindenük, mert most jön a csak. És ez azt jelenti, hogy csak sárkánybébiük nem volt. A sárkánymenyecske sóhajtozott is eleget miatta. A sóhajtozásnak aztán az lett a vége, hogy a sárkányférj egy napon nagyot csapott az asztalra. Ez így nem mehet tovább. Elővette a kis sárkány igénylő blankettát, és a felesége óhajait figyelembe véve gondosan kitöltötte a rublikákat. Leragasztotta a borítékot, felnyalta a megfelelő illetékbélyeget, majd beküldte a kis sárkány igénylő hivatalba. Várakozó álláspontra helyezkedtek. A jövendő atya tüstént hozzálátott a bölcső, a járóka és egyéb kellékek megszerkesztéséhez. Közben gondosan tanulmányozta a kis sárkány nevelés kézikönyvét. A mama pedig boldogan várakozott és kötögetéssel töltötte idejét. Telt múlt az idő. Egy napon komor viharfelhők kezdtek gyülekezni az üveghegyek ormai felett. A jövendő atya elégedetten állapította meg, elérkezett a nagy pillanat. Köztudomású, hogy sárkány születés elképzelhetetlen vihar nélkül. Mennél nagyobb a vihar, annál talpra esettebb lesz a sárkánybébi. Hát vihar aztán volt, akkora, hogy a szegény gólyapostás aki a csőrében cipelte a küldeményt, szentül megfogadta, sárkánybébit ezután csak külön jutalom ellenében fog kézbesíteni, vagy még úgysem. Alaposan megtépázva érkezett a címzethez. Sárkánypapa büszkén írta alá az átvételi elismervényt. A szegény gólyapostás sürgősen távozott. Végleg elhatározta, hogy átképzi magát, vagy nyugdíjba vonul, de sárkánybébi küldeményt soha többé nem kézbesít. A gondos szülők boldogan bontogatták a bugyrot, amelyből pompás, zöld tojás gördült ki. Sárkánypapa elégedetten állapította meg, hogy jövendőbeli csemetéje a hímneműek közé fog tartozni, mert köztudomású, hogy a sárkánylányok rózsaszínű tojásból születnek. A mama bölcsőbe helyezte a tojást és elénekelte az utasításoknak megfelelő bölcsődalt. Mire a dal véget ért, a tojás annak rendje és módja szerint szétpattant. Megszületett a régen várt sárkányka. Ugye milyen édes! Lelkendezett sárkánymama. Hiába az anyai szív. De hogy az apai szív sem kevésbé érző, azt sárkánypapa büszke bólogatása bizonyította. Ezzel már is feleletet kaptunk a felvetett kérdésre, bizonyos sárkány, bizonyos esetben igenis édes. Így történt, hogy a kis sárkány a marcipán nevet kapta. Hirtelenjében semmi édesebb nem jutott az eszükbe. Marcipán biztatóbb kilátások híján buzgón tanulta a szakmát, hogy majdan atya helyére léphessen a kráterben. Amikor éppen nem gyakorolt, és a turisták sem lábatlankodtak a közelben, többnyire a hegy lábánál szaladgált a keskeny réten. Innen már az áthatolhatatlan rengeteg kezdődött. Egyedül ugyan nem túlságosan érdekes szaladgálni, de hát mit tehetett volna? Másik gyerek nem lakott a szomszédságban, legalábbis mit sem tudott róla. Annál nagyobb volt hát az öröme, mikor egy nap mégis játszópajtásra bukkant a réten. Csoda szerzett vagy, állapította meg Marcipán, miután kellőképpen megcsodálta a jövevényt. A nevem Jambus, felelt amaz méltóság teljesen. Járom a világot, a hegyeket, a völgyeket, meg a völgyeket és a hegyeket, hogy élményeket gyűjtsek, amelyeket hivatásom szerint megörökítek az utókor számára. Bizony, ennemes feladatnak szenteltem az életem, mióta megszöktem otthonról. És mióta szenteled? Kérdezte tisztelettel Marcipán. Hát van vagy, ráncolta a homlokát Jambus. Akárhogy számolom, csak nem 20 perce, azám. Itt lakunk a hely túloldalán, még sose sikerült ilyen messzire eljönnöm, mert folyton verseket kellett írnom. De ennek vége.
Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva hagyám, amíg alszok, vigyázz rám, vigyázz az én szüleimre, és az én jó testvéremre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymás reggel. Amen.
Közben tétova a kéz, addig látszik csak úgy, hogy az élet nehéz. Addig érezzük azt, hogy a hét nem elég, ha fúj a szél, a hajó olyan elborítható. Portod ég, thank you.
hangalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Me.